kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, felállva hallgassuk meg Isten igéjét, Dániel könyvének a 12. részéből az első 4 versből. Nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a föld korában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. Te pedig, Dániel, zárd be a beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső idői, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, talán egy könyv, ez a Dániel könyve. Zsidó testvéreik nem sorolják a prófétát közé, hanem a könyv végén, az iratok között helyezik el ezt a könyvet. Szokták mondani, hogy Ezrás könyvével, Eszter könyvével hasonló irat, ez hasonló hangulatot, gondolatokat tükröz. Nem akarjuk eldönteni, hogy próféta volt-e Dániel, vagy látnok egyszerűen, hiszen ez a két dolog körben megszokott, lát is a próféta korokat átívelő módon. És itt is sok-sok idősík tolódik egybe, nehéz is megállapítanunk azt, hogy a könyv ebben a formájában, ahogy a kezünkben van, mikor íródott. Hiszen vannak benne egészen félreérthetetlenül olyan események is, amik nem Nabukodonozor korába visznek bennünket, hanem egy későbbi korba, most közelgő Hanuka emlék időszakában, 4. Antiochus Epiphanész időszakában. Kavarognak benne ebben a könyvben a nagy-nagy történelmi események, és közöttük, mint egy végtelen óceánon, egy kis mentőcsónakban hányódik ez az ember, Dániel, és azt érzékeli, hogy mi mindannyian így vagyunk a világ nagy eseményeinek hullámai között, keresve az életnek az értelmét, és sokszor tudakozva azt a jövőt, ami nem biztos, hogy feltétlenül le akar levelezni előttünk Isten. Pedig mi sokat aggódunk azon, hogy mi lesz. Nem tudunk túljutni azon sem, hogy mi volt, pedig semmit nem tudunk változtatni az elmúlt dolgokon, legfeljebb okulni tudunk belőlük, és a Biblia bőven ad erre is példát, hiszen Ádámig kell időről időre visszamennünk, hogy megértsük önmagunkat. Az első történettel rendelkező emberig lapozunk vissza, akinek voltak küzdelmei, csalódásai, bukásai, és akinek az életén Istennek a kegyelmét is szemlélhettük. Istennek bennünk való hitét és rendíthetetlen bizalmát, aminek következtében mi mindannyian itt vagyunk ma, hogy hogyan mi is, hogy hogyan bánunk ezzel az idővel, amit kaptunk ezzel az egyedi időszakkal, mert nem úgy van, én legalábbis nem hiszek abban, hogy időről időre visszatérünk újabb és újabb életekbe és történeteket leírni. Nem az a pillanat ez, amikor azokkal vitatkozunk, akik mégis így képzelik el, de van ebben valami nagyon-nagyon-nagyon szép és felemelő, hogy ez egy egyszerű törékeny időszak, csak jól is van ez így, hogy ez alatt, az idő alatt annyi mindent ismerjük meg, és hadd soroljuk ide azokat, akiknek elkezdett dobogni a szívük, és csupán néhány órát, az olyan is itt a templomban, nem is egy, aki csak néhány órát, hetet, vagy napot élt ezen a földön, és mégis fontos, nélkülözhetetlen szereplője volt ennek a nagy történetnek. Ez a mégis mai igénk is egy búcsúzkodó embernek az utolsó sóhajtása és gondolata. Egy államférfiről van szó, egy jól képzett fiatal emberről, akit a nagy deportálás idején sodor el az élet hazájától távolra, egy idegen világba. A könyv első 6 fejezetében elolvassuk, hogy milyen tisztességesen állt helyt barátaival, megpróbáltatásokat is vállalva, még a tüzes kemencének a fenyegetését is, nem akart bálványt imádni, és nem akart azonosulni új urainak a hitével, nézeteivel, hanem képviselt valamit, ami ott szokatlan volt a távoli Babilonban, de ugyanakkor megfogadta azt, amit Jeremiás üzen oda, ki imádkozzatok a távoli országban is, annak az új hazának a jólétéért, és fáradozzatok azon, ne forduljatok szembe vele. Egyszerre volt tehát az Istentől kapott értékeknek az őre, és egyszerre volt hivatalnok abban a világban, és igen kitűnő szakember, államférfiúi magasságokba emelkedett. Oly kevesen tudják ezt, ezért van, hogy kevés államférfi, mert az emberek úgy érzik, hogyha egyszer Nabukodonozor vagy mások udvarába bekerültek, akkor meg kell lenni azt az ételt, amit elé raknak, és azonosulni kell a zsarnokkal. Az igaz ember el tudja ezeket a dolgokat választani, és hogyha az igazság képviseletéért oroszlánok verme vagy tüzes kemence jut, azt is vállalja. A jó szakemberre persze így is számítanak mindig. Ágival együtt volt egy bácsikánk, a Péterrel is, Sanyi bácsi, aki a oktatási minisztériumban dolgozott, statisztikai osztályt vezette, sose lépett be a pártba, és ezért valahányszor miniszter csere volt, mindig kidobták őt, de ő sose lázadt, mindig otthon eltöltött néhány csöndes napot, és várta, hogy becsengessenek hozzá, mert a statisztikához érteni kellett, és mindig ez történt. Volt egy 17 miniszter, akiket így, hogy úgy mondja, kiszolgált, anélkül, hogy a derekát mindenben beadta volna, végezte a munkáját. És újra megkeresték, és újra visszahelyezték a hivatalában. Hát lehet így is. Ilyen volt Dániel is, aki hozta magával atyái hitét, azt az erkölcsi rendszert, amit Isten igéje alapján képviselt, egyértelműen képviselt, nem hallgatta el, amikor ellenségei kifejezetten azért, hogy megszabaduljanak az irigyelt, kitűnő szakembertől, akit riválisuknak tartottak, olyan rendeletet irattak alá a királyra, hogy aki mástól kér valamit, mint tőle, kér. Még ő felette is hajlandó Isten felismerni, ez dobasék az oroszlának vermébe, akkor Dániel nem azért, hogy dacol, mi akart a rendelettel, nem ezért nem dacol, de mert elérkezett az imádkozás ideje, úgy, ahogy eddig is csinálta mindig, bement a szobájába, nem teljesen bezárkózva, hanem ahogy eddig csinálta, kitárva az ablakait Jeruzsálem felé. Most is újra imádkozni kezdett, vállalva ennek a következményeit is. Olyan sokan vannak, akik lemerülnek olyan sokan vannak, akik dacolnak, olyan sokan vannak, akik megalkulnak ilyen pillanatokban, és olyan jó, hogy vannak ilyen példák, emberek, akik kitárják az ablakaikat, mert mindig így csinálták, és így van rendjén ez a dolog, de ugyanakkor kifogástalanul végzik a maguk feladatait is. De most nézzük meg ennek a búcsúzó embernek azt a három kijelentését, amikről mi a magunk számára is valamit eltehetünk, ami megfökkent és megfog mindannyiunkat. Az egyik, amit állít, hogy lesz ilyen, hogy utolsó idő, hogy ez mikor lesz, nem tudjuk megmondani, mert nagyon régen mondanak ilyet, amit Dániel mondasz, több mint 2000 évvel ezelőtt hangzott el. Az útmutató egyik igéje, már a kijelölt textus, az Péter második leveléből arról szól, hogy egyesek kunyulóknak is felettünk írja az apostol, hogy nem következnek be azok az ígéretek, amelyeket az Úr Jézustól vettünk, hiszen minden ugyanúgy marad teremtés pillanatától kezdve, és ő hozzáfűzi, hogy ne késik el az út, hogy összetévesztjük Isten türelmét a késlekedéssel, a megtorpanással. És az az üzenet abból, hogy még itt vagyunk, hogy adatott számunkra lehetőség a megtérésre. A dolgoknak egyszer vége lesz, hiszen szeretteink, akikre itt emlékeztünk, megszülettek, csecsemők voltak, sikereket értek el, küzdöttek az életben, és egyszer vége lett az ő történetüknek. Minden arra mutat, hogy ami létre jön ebben a világban, annak egyszer vége lesz. Szépen mondja egy profétai szöveg, hogy még az örökké való hegyek is elporlanak egyszer. Egyedül Istennek az ígéretei maradnak meg örökre. Elsüllyednek az örökké való halmuk is. Minden, ami ebben az anyagi világban megszületett, egyszer visszatér oda, ahonnan vétetett. Mi is a porba, ahonnan kiemelt minket Isten szerető marha, aminek kezdete van, annak vége is van. Lesz utolsó idő, de ehhez az első pontunkhoz az tartozik, amiről Jézus is világosan beszélt a tanítványainak, hogy az utolsó időket nagy vajítás, így mondja itt az ige nyomorúság, fogja jellemezni. Nem vezet bennünket félre Isten. És van, aki lázad a dolgok ellen, és van, aki keresi a helyét és a tennivalóját a nagy nyomorúság közepette. Nagyon jó, hogy vannak tevékeny emberek, akik nem tétlenül várják a bekövetkező dolgokat, az elhárítatlan dolgokat. Nem azt kérdezik, hogy miért van nagy nyomorúság, hanem azt kérdezik, hogy miben számítasz én rám, Uram, Istenem. A legnehezebb pillanatokban is emlékezünk azokra, akik nem veszették el a fejüket, és akik nem csak önmagukra gondoltak, hanem a körülöttük lévőkre is. Isten erre hívott el bennünket. A dolgoknak végül lesz, nagy nyomorúság következik. Ez az egyik fele a dolognak, és ennek az időnek egy másik fontos üzenete az, hogy akkor megszabadul a te néped. Tegyük itt hozzá mindjárt, hogy Dánielnek ez a saját népe volt, Izrael népe. Ő ott távol, vagy 1000 kilométerrel odébb élte meg, hogy ilyen szörnyű dolog, a diaszpóra, a számüzetés, a másodrangú állampolgárság, és beszélt valamiről, ami aztán ideig óráig megvalósult ott a Jordán vidékén is, de akkor korunknak is az egyik csodálatos üzenete, hogy 1948-ban Izrael ismét független állammá lett, van ennek teológiai üzenete is, ami számunkra, hogy Isten megtartja az ígéreteit, és amit egy nép életében megtart, azt az egyén életében is hűségesen meg fogja tartani. Az igazmondó Isten ígéretei ezért fontosak a mi számunkra. Ezért szoktuk mondani, hogy Izrael népe Isten bizonyíték. Igen, arról, hogy 2000 év után is valósággá lesznek Isten ígéretei, hogy tóvá lesz a déli báb, hogy megint egy szép ézsaiási gondolatot idézek, a hihetetlen legyen valósággá. Jól tudom, hogy olyasmiről beszélünk, ami nem tapasztalatunk. Amikor a feltámadásról és az örök életről beszélünk, akkor ehhez a gondolatokat nem csak Sámuel édesanyjától, Hannától vesszük, amikor ő arról beszél, hogy Isten ölés elevenít, sírba visz és előhoz, onnan tudta ez a drága, régi-régi királyság kora előtt élt asszony, hogy ez így van. És Jób, Ábrahám kortársa, hogyan beszélhetett arról, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Ez nem újkori kérdés, amire keressük a választ. És nem tartozik feltétlenül a biológiai és fizikai tapasztalataink világába, azok közé, a dolgok közé, amiket mi közvetlenül tudunk befolyásolni. Ha csak egy kicsivel több alázat és kíváncsiság és szent tétovaság lenne bennünk, és nem mondanánk bizonyossággal valamit azokra a dolgokra, még nincsenek a mi hatalmunkban. Nincs a mi hatalmunkban az élet visszaadása. Talán részben a hatalmunkban és a lehetőségünkben van az életnek az átörökítése. Istennek csodálatos ajándéka ez, nagy bizalma, hogy születnek gyermekek, mint most is. Erre a világra bekapcsolódhatunk ebbe a folyamatba, de nem tudunk életet visszaadni. De az, hogy mi nem tudjuk ezt megtenni, ez nem azt jelenti, hogy ez lehetetlen. Csak nekünk lehetetlen. De ami az embernek lehetetlen, Istennél az lehetséges. Hiszen ő indította el az egész életet ezen a világon. Mindegy, hogy hogy nevezzük, mindegy, hogy mit képzelünk, milyen arcot képzelünk oda a láthatatlanhoz. De mi igyekezhetünk arra, hogy valahogy megszemélyesítsük azt, akitől minden dolog ered. Szembizonytalanságot kérek. Egy kis bizalmat Istennek. Többször mondtam el, hogy a bizalom és a reménység az nem a nem lévő dologokban való kétségbe esett belekapaszkodás, hanem annak az érzékelése, ki tudja, hogy érzékszervünkkel, nem biztos, hogy azzal, amivel a tárgyakat megtapítjuk, hogy van valami, amire szívünk, lelkünk sóvárog, és amit akarunk. Szóval lesz utolsó idő, abban megszabadulnak a néped, aki csak beírva találtatik a könyvben, melyik ez a könyv? Dániel könyve ez a könyv. Vagy Istennek az a könyve, amelybe oly szívesen írja be az élőket, az élőknek a könyve ez a zsidó új év alkalmával újra és újra elhangzik, erről szóló tanítás, hogy Istennél könyvek nyitatnak meg. Háromféle könyv is létezik, de egyikben azok, akiknek a sorsuk már jó irányban le van zárva, a másikban közepesek. De tartozunk talán mindannyian, akik még bizonytalanok abban, hogy hogyan alakul az életük. És hát van egy harmadik könyv, én szoktam mondani, hogy oda kizárólag papok és politikusok kerülnek be. Hát akinek annyi. így is mondhatnánk egy kevéssé szószékre illő szóval. Tehát akik felül nem nagyon lehet reményünk, meg úgy tűztek, az Istennek az értékeiből, a valóságából és kedvüket lehetik a gyengéknek a sanyargatásában, tehát megtévesztésében. Szóval megyünk jó helyre beírva. Ez az üzenete Dániel könyvének is. Mi a második dolog, amit ebben a kis szakaszban láttuk? A második dolog, hogy igen, így van, akár rögzítjük, akár nem, sokan alusznak a föld korán, akik egyszer majd fölserkednek. Megállnék ennél a megjegyzésnél, hogy sokan azok közül, akik alusznak a föld korában, felserkednek, némelyek örök élete, némelyek pedig gyalázatra és örök kivalókálatosságra. Nem azt jelenti ez, hogy sokan, de nem mindenki. Érdekes módon nem ezt jelenti, vagy legalábbis az én számomra nem. Hanem, hogy kicsit mindig azokban gondolkozunk először, azokat tekintjük a teljességnek, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi. De úgy fogalmazna Dániel, nem csak azok, akikre ti gondoltok, hanem akik más hitel, másféle véleményen vannak. Jelenések könyvében János látja a mennyei Jeruzsálemet, ahol mindannyian készülünk és hazatalálunk majd, és látja egy hatalmas kockának a város. Ő ezt látta a legtökéletesebb formának, a kocka nem igazán az, ami mindannyiunk fantáziáját kitölti, de legyen az, emlékszem, egyszer egy építésznek a temetésén beszéltem erről a kockámból, és ismerek is egy építészt éppen azt, aki ezt a templomot is tervezte, aki állandóan kockákban gondolkodott. Szóval a mennyei Jeruzsálemet is egy nagy kockának látja János, egy hatalmas szabályos nagy-nagy városnak, és azt látja, hogy van rajta 12 kapu. Nem egy szűk kapu, ahová mi különböző migránsok megérkezünk majd, és a trónkerítés egy-egy szűk megszakításán esetleg beférünk, hanem északon, délen, keleten és nyugaton nem egy, hanem minden négytáj felé három kapu van. Nem tudunk kitalálni olyan másságot, aminek ne lenne valamilyen fajta bejárata. Valahogy ezt akarja János érzékelni. Tehát ne abban gondolkozzunk, a tanítványok is ezt kérdezik Jézustól, hogy ahogy sokan fognak-e üdvözülni. És a fantáziájuk körbenyargalja az ismert tömeget, és itt is, ott is olyasmit gondolnak, hogy ez biztos nem lesz ott. Vagy de kár, hogy ez vagy az nem lesz ott. És Jézus nem azt mondja, hogy sokan, vagy kevesen fognak üdvözülni, hanem azt mondja, hogy csak úgy közelíthető meg ez a kérdés. Csak azzal a válaszal, hogy ti azon igyekezzetek, hogy ott legyetek. Többivel ne foglalkozzatok. Ilyen értelemben, olyan értelemben, igen, hogyha megkérdez valaki, hogy merre felé kell eljutni a felé, a csodálatos arany kocka felé, akkor mondjuk azt, hogy menj tovább, bizalommal, nyitott kapukra fogsz találni majd. Szóval sokan, nem csak mi, mások is, akik a föld korában halusznak, ugyanígy a felserkedésben reménykedhetnek meg. Ez az Isten akarata. Nem úgy van, hogy mi eldöntjük, hogy akarunk, vagy nem. Az ember sok mindenben elfáradva hamar megbékülne akár azzal a gondolattal is, hogy örökre is végleg alszom el. van egy olyan kis üzenete is ennek az utolsó fejezetnek, amit megfejtetetlen számok már találgatják, hogy mi ez a egyidő, kétidő, félidő, amikről itt a proféta beszél, ő se tudja. De mintha az ember elalvás előtt motyogna valamit, és az édesanyját érzékelni, aki betakargatja, és nem ad mindenre választ, csak azt mondja időként, hogy aludjál, aludjál. És valahogy összefolyik a valóság és az álom. Ebben az utolsó fejezetben is már nem is tudjuk, hogy melyik volt az álom. Az, amit itt éltünk meg, szeretem Petri Györgynek ezt a rövid kis versét, ami csak egy nagy kérdés, hogy az élet, ez az élet, ez az álom. Melyik a valóság? Melyik hordoz több üzenetet arról a csodától, aminek részesei vagyunk Isten kegyelméből? Igen, Jézus is erről beszél, sőt, az evangélium nagy tanítása, a húsvét nagy üzenete, ami számunkra szoktuk teológusoknak mondani, akik most kezdenek igazán ismerkedni a Biblia mélységeivel, hogy mi dolgunk lelkipásztorként és teológusként, hogy azok bizonságtételeit adjuk tovább, akik előttünk jártak. Lehet kritikusan is továbbadni, de el nem hallgathatjuk, hogy a Jézus történet is tartalmazza ezt az elemet, hogy lehetetlen az Isten választottjának, az igaz embernek, azt, akit az Úr kedve annak a halálban maradni, nem a halálban Isten, valakinek ezt az áthatolhatatlan falat egyszer át kellett törni, és ezért hirdetjük a feltámadást és az örök életet. És mondom, azon a nyomon, amit Dániel, és Hanna, és Jó, és a többiek mind haladtak, ahogy Ábrahám, Izsák és Jákob isteneként beszél önmagáról az Úr, aki nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Igen, szeretnénk bele kiabálni ebbe a nyomorúságokkal teli, nagyon-nagyon sötét, reménytelen világ, olykor nagyon sötét, reménytelen világ, amit azért nagyon szeretünk, és nagyon fontos az az idő, amit itt eltöltünk. Nem a halál az Isten, nem a halálé, az utolsó szó. Isten egy sokkal nagyobb összefüggésben, a teljességben gondolkodik, aminek az egyik kikerülhetetlen állomása az, hogy visszatérjen az, ami a porból vétetett a porban, porban. De nem mi adunk Istennek engedélyt és felhatalmazást arra, hogy szóljon ismét, aki egyszer szólt. Olyan kedves, amire szeretek visszatérni Jobbnak ehhez a gondolatához, mikor ő is hányódva a kétség és bizonyosság között azt mondja, nem tudom, hogy mi lesz, hogy van-e feltámadás, és így sóhajtozik, hogy bár akár a Seolban is elrejtenél engem, addig, amíg elmúlik a te haragod, mert úgy érzékelni, hogy a halál az Isten haragjának, büntetésének az eredménye, és nem baj, legyek elrejtve a Seolban, addig, amíg elmúlik a te haragod, mert úgyis kívánkoznál a te kezed alkotása után. Hogy tudna lemondani Isten az ő alkotásáról? Emlékszem, egy időben nagyon boldogan fabrikáltam gesztenyéből bábukat, és annyira belefeledkeztem, és semmi mással nem foglalkoztam, és édesapám egyszer mérgében kidobta ezeket az általam gyűjtögetett gesztenyéket, mert a bizonyára tanulmányaimban fanyagoltam el, nem lehetne meg a dolog. És emlékszem, hogy amikor az ő haragja elviharzott, így én csendben kiosontam, és a kukából kiszedtem az én gesztenye pábjaimat, mert vágyakoztam az én kezemnek a munkái után. Többek vagyunk gesztenye pábuknál. hogy dobnak ki bennünket az örökké való, hogyne vágyakoznak az ő alkotásai iránt, aki szeretett, örökké való szeretettel szeret, így mondja a profétán keresztül. Ezért követelek hűségesen magadhoz, nem csak ebben a 10-20-30-50-80-100 évben, ki tudja mennyi időt kaptunk itt, örökké való szeretet, az pontosan írja le Isten szeretetének a határtalanságát. Először majdnem azt mondtam, a határait, de hát az örökké valóságnak nincsenek határai, és nem baj, hogy nem tudjuk kimerítően megmondani, meghatározni, hogy mi is az. A harmadik dolog, éppen csak megérintem, hogy nem biztos, hogy minden elmúlik, elhúlik itt, legalábbis ebben a kavarodásban. A szomorú az, és erre is érdemes egy kicsit gondolnunk, hogy nem a feltámadás a végső nagy ígére. Ki van írva a temetős kapujára, mint ahol, hogy feltámadunk, de nem ebben van a nagy üzenet, hanem az lenne az igazi nagy üzenet, hogyha felserkednénk az örök életre. Nagy kár lenne nem az örök életre felserkedni. Nem megyek bele abba, hogy el tudom-e képzelni, hogy valaki megállíthatatlanul sok ideig kell tépelődjön azért, miért nem használta ki a kegyelemnek a lehetőségét, miért nem hallgatta meg az evangéliumnak az üzenetét. Talán ezekben a felfoghatatlan túlzásnak tűnő kijelentésekben a figyelmeztetés komolyabb ételét akarja hangsúlyozni a szerző, és nem választotta be. Az élet nagyon rövid, de bizonyos dolgokra mindenképpen elegendő. Arra mindenképpen elegendő, hogy bölcs szívvel tekintsünk a dolgokra, hogy a 90. Zsoltárban itt, ebben a kis szakaszban is az értelmesekre irányul a figyelmünk, az értelmesek, akiket nem feltétlenül az érzelmeik vezérelnek. Nem rossz az, csak ne hagyjuk magunkat a pillanatnyi hangulatunktól. Legyen az az öröm, vagy a gyász vezérelni. Vannak dolgok, amelyeket megérthetünk, ha akarjuk. Csak nem kell sajnálni tőle az időt. És akkor az értelmesek fénylenek, mint azok a csillagok, amelyek helyén már rég nincs izzó anyag, és mégis mostanra érkezett ide a fényük, Isten tervében benne voltak, és azután is utat mutatnak és jelzést adnak azoknak, akik keresik a célt, akik meg akarnak érkezni. Jó utat mindenkinek, Isten segítsen meg bennünket, hogy az értelmeseknek az igyekezetével, az igazság kereső fáradatot nagyságával, és a másokra is figyelők bölcsességével, szeretetével tegyük meg a hátralépő lépéseket.